Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Skrabszky Fruzsina, dokumentumfilmrendező.
Jó estét!
És üdvözlöm a műsorunk állandó vendégét, Bodor György atyát, aki az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosa. Én Árai Szabó Gábor vagyok. Amikor megnéztem Fruzsinának a Fruzsináról szóló Wikipédia szócikket, akkor az volt benne az első sorokban, hogy ifjú korában lázadt, és az iskolában problémái is voltak, és hát engem az foglalkoztat, miután ismerem őt is már régebben, valamint édesanyját, szüleit is ismertem, hogy hogy lesz egy lázadó kamaszból egy közösségi ember.
Hát igen, ugye a szüleim Kopp Mária és Skrabszky Árpád már meghaltak, olyan nem amiatt, mert olyan sokat rosszakodtam gyerekkoromban. Tényleg egy nagyon, nagyon nehéz kamasz voltam, és én erről azért beszélek nyíltan, mert ezzel próbálom bíztatni mindenkit, akinek nehéz gyereke van, hogy igazából ebből ki lehet jönni. Nekem tényleg így a kedvenc bibliai idézetem a tékozló fiú, mert én mindig így annak éreztem magam, és külön szeretem azt a részt, hogy levágja a hízott borjút neki az atya, tehát hogy az az iszonyat szeretet, amivel fogadják, és ez egy nagyon érdekes, hogy volt bennem egy határ, tehát hogy tényleg nagyon rossz voltam, kirúgtak több iskolából, elszöktem otthonról, körbestoppoltam Európát, körbe motoroztam, szóval, hogy itt tényleg azért ugye elég sok mindent megcsináltam, pláne lánylétemre.
Amit... Azért az vagány dolog, motorozni.
A szüleid az, hogy kezelték ezt a dolgot?
Hát egyébként zseniálisan kezelték, ugye anyukám pszichológus, úgyhogy nyilván ezen egy csomót gondolkozom, hogy bár az én lányom most még csak 8 éves, de hogy tudta azzal a léleki jelenléttel elviselni, amit én csináltam. Hát azért az apukám jobban izgult. Hát ők ilyen hihetetlen bizalommal fordultak felém kiskoromtól kezdve, tehát ugye én már általánosban se voltam jó tanuló, úgyhogy érdekes, hogy a Hit és Tudás műsorban vagyok, bár volt tudásom, de nem az a klasszikus tudás, tehát hogy mindig is gondok voltak velem, És a szüleim mindig, amikor hazahoztam egy rossz jegyet, akkor az anyukám azt mondta, hogy ez nem gond, nagyon sokféle tudás van, és hogy mindig ezt mondta, hogy nekem jók a kommunikációs képességeim, én írtam verseket már egész kicsi koromtól, azt ő nagyon értékelte, kinyomtatta, felolvasta a barátoknak, a Janikovszkijével írtam, elküldtem, és akkor ő ebben nagyon támogatott, akkor ő neki ez nagyon tetszett, beolvasta a tévébe, tehát hogy így ezt a vonalat, tehát amiben jó voltam, azt ő nagyon
értékelte. És ez mennyire fontos, hogy a szülő belelással a gyerekben, ami benne van, és nem a saját vágyait.
És bízom benne.
Meg a saját benne. Vágyait, ami nem valósult meg, sokan azokat próbálják a gyerekükben.
Igen, nagyon lényeges, hogy sose szíttak. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy hiába voltam ilyen, vagy hát ilyen nehéz eset. Én nem emlékszem arra, hogy bármikor is leszíttak voltak volna, sőt, inkább vigasztaltak. Tehát például emlékszem egy ilyen esetre, hogy az már a gimnáziumban volt, hogy hazamentem, és elmeséltem, hogy kaptam rossz jegyet, vagy intőt, és akkor ezt a vacsora asztalnál elmeséltem, és akkor az apukám azt mondta, hogy hát ez fantasztikus, Fruzsina, te hogy tudsz mesélni? Hát ez külön előadás, ez egy show, meg nem tudom, csak elkezdték azt dicsérni, hogy milyen jól meséltem el a történetet, ami történt velem. Ez is egy érdekes egyébként, hogy mindig mellém álltak, tehát ők nem a tanárokat védték soha, tehát hogy ugye ez egy ilyen vita, hogy ilyenkor így lehet-e a tanárok ellen beszélni. Nekem mindig azt mondták, hogy velem vannak, hogy jó, amit csinálok, hogy milyen szörnyűek a tanárok, szóval, hogy igen, tehát, hogy igazából így együtt szíttuk, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de
igen,
hogy...
Ne politizáljunk, ugye.
Igen, de hogy igen, mondjuk ehhez hozzá kell tenni, hogy volt egy, tehát, hogy a, tehát például volt egy olyan eset, hogy a gimnáziumban, hogy én írtam Magyar OK TV-t, és de ilyen önszorgalomból, ad istenes verseiről, mondom, nagyon szerettem a verseket, tehát olyan szinten szerettem, hogy azért nem aludtam, mert éjszaka is verseket olvastam, és akkor ezt megírtam, ezt az OK TV-t, és utána nem küldte tovább az iskola, mert nem tudom, mindegy, tehát hogy valamilyen formai okokra hivatkozva, mármint, hogy mellette meg kellett írni egy ilyen tesztet is, vagy nem tudom, és akkor nem küldte tovább, és akkor, amikor mielőtt megírtam az OK TV-t, hiányoztam, mert beteg voltam, és nekem ugye az anyukám orvos volt, és ő adta nekem az igazolásokat, tehát nekem nem volt házi orvosom, és akkor kitalálta az iskola, hogy biztos nem voltam beteg, csak lógtam, hogy megírjam az OK TV-t, és az anyukám ezen, tehát őt is behívták, és teljesen kiakadt, hogy ugye őt meghazudtolták, mert azt mondták, hogy hazudik, tehát hogy nem igaziból írta az igazolást, pedig tényleg akkor beteg voltam. Tehát, hogy igazából a szüleimnek is voltak a végén már konfliktusai az iskolával, és ezekben mindig így nagyon mellém állt. Ami egyébként érdekes, tehát ez az iskola része, de például amikor, tehát hogy én a harmadik év végén engem meg is buktattak, viszont megkirúgtak, akkor a szüleim levonultak a Balatonra, ott volt van egy présházunk, és engem itt hagytak Pesten, hogy tanuljak, és rábíztak egy barátjukra, aki matematikával buktam meg, és rábíztak egy tanárra, hogy ahhoz járjak heti kétszer. És én nem mehettem nyaralni, hanem itthon kellett tanuljak, és én azóta, tehát ezt a részét én nem tudom felfogni, hogy ezt ők hogy merték megtenni. Tehát, hogy nem kezdtek el nekem iskolát keresni, semmit, ők oda levonultak a Balatonra, és én meg itthon így felhívtam az iskolákat, és így mondtam, hogy jó napot kívánok, Skrapszky Fruzsina vagyok, és fölvennének el. Hát éppen meg vagyok bukva, meg ki vagyok rúgva, de hogy tudok
egyébként
jó is
minden lenni. Rendben van, igen.
És akkor... végül is a budakeszi, hát ez a Szentendrei Ferencesek volt sajnos, ahonnan el kellett menjek, és a budakeszi Nagy Sándor József gimnáziumba vettek föl, és azóta is ismer, vagy megjegyeztem, Ember István volt az igazgató, aki fölvett, és viszont ugyanakkor teljesen, tehát 100%-os lett a pótvizsgám, úgyhogy végül is a végső jegyem 3-as lett, és hát azt mondta az Ember István, hogy akkor vesz fel, hogyha átmegyek ugye a pótvizsgán, és ez volt nekem a... Tehát, hogyha én tanácsolatok valamit szülőknek, akkor ez volt nekem a legcsodálatosabb élményem. Tehát valahogy mindig így ehhez nyúlok vissza. Tehát az, hogy én azt akkor magamnak elintéztem, hogy legyen egy új iskolám, ez egy olyan tudás, hogy onnantól kezdve én világéletemben bármilyen probléma volt, úgy éreztem, hogy meg tudom oldani. Én nem tudom, hogy a szüleimnek volt-e valami B-terve, hogy ha visszajönnek, mert ez eléggé augusztus végén derült ki, hogy van új iskolám. Szerintem biztos volt B-tervük, hogy ha nem tárok iskolát, akkor valahogy szereznek nekem, azért jó kapcsolataik voltak, úgyhogy biztos valahogy be tudtak volna tuszkolni, de minden esetre tehát ez végül is egyfajta bizalom, hogy itt hagytak. Azt mondták, hogy te csináltad magadnak, akkor old is meg te, és hogy ez végül is sikerült. Én akkor mérges voltam rájuk, de így utólag hihetetlen nagy dolognak tartom, hogy ők ezt végig merték, tudták csinálni, és ez volt a legjobb szülői hozzáállás ebben a pillanatban.
Egyébként ez az egész történet, ez tényleg ragyogó, tehát rendkívül élvezettel hallgattam. Ez a történet azt is mutatja, hogy a szüleid bíztak magukban. Mert én megfigyeltem már ugye hosszú életem során, hogy nem egyszer a gyerek frusztrációja, az a szülők frusztrációjából származik, és kivetítik rá, és ő vele akarnak behozni elmaradásokat, és így tovább. Úgyhogy ezt nekem is volt módom megélni, de azért ez pozitív is volt,
Igen, ezt viszont most így szülőként olyan kár, hogy nem ér anyukám, annyira megkérdezném, hogy igen, ez, hogy bízott ennyi? Tehát az anyukámnak abba sose volt félelme, hogy ő nem jó anya, vagy nem jó feleség, vagy nem jó főnök. Tehát, hogy ezek nála ilyen evidenciák voltak, hogy ő ezeket jól csinálja.
Ezt én is meg tudom erősíteni, mert én is ismertem édesanyádat, a Duna TV-be egyszerűen behívtak, és hát ott találkoztam életemben először vele, és olyan érzésem volt, mint hogy ezer éve ismerne, tehát rögtön olyan családias hangulatot tudott kialakítani.
Igen, és hogy honnan volt benne ez a belső, igen, ez a belső erő, és ez ebben nagyon jó volt, tehát ebben az ember lubickol gyerekként, mert mindig volt egy hatalmas biztonság, amiben élt, és de hát közösen, tehát az apukám egy ilyen, tehát mind a ketten iszonyatosan tudtak szeretni, ez is egy tudás egyébként, hogy ezt ilyen nagyon jól ki tudták mutatni. Az apukám, ő egy ilyen végtelen kedves ember volt, szóval így meglátott, és elolvadt, és így teljes az utolsó idegszáláig rám figyelt. Tehát én arra emlékszem, hogy bármikor elkezdtem neki valamit mondani, nem az, mint ma, vagy akár én csinálom, hogy közben az ember még ezt csinálja, azt csinálja, nyomogat, nem tudom mi, hanem így leült, és így rám figyelt csillogó szemekkel, és de kiskoromtól. Az anyukám, ő meg olyan volt, hogy tudtam, hogy bármikor lehet rá számítani. Ugye ő tudós volt, nagyon nagy eredményeket ért el, nagyon sokat dolgozott, tehát kiskoromból mondják az unokatestvéreim, hogy játszottunk, és akkor így oda jöttek hozzám, és mondtam, hogy hagyjál békén dolgozom, szóval, hogy ez nyilván volt egy ilyen minta, de ennek ellenére nem éreztem azt soha, tehát rengeteget dolgozott, de olyanra nem emlékszem, hogy oda mentem hozzá, és nem tett le mindent, és nem foglalkozott velem, mármint amikor fontos volt. Tehát, hogy amikor tehát tudta, hogy mikor megyek úgy oda, hogy tényleg problémám van, és akkor ő is teljes odaadással rám figyelt, és komolyan vette, amit mondok.
Hány éves házasok voltak, mikor?
Amikor meghaltak? Hú, ki kell számolni, hát 23 éves volt anyukám, amikor megházasodtak, és ugye 70 évesen halt meg. Igen. De egyébként 18 éves koruktól együtt voltak. Gyönyörű házasság volt, szóval ez meg a másik, hogy tényleg olyan szinten tényleg egy ilyen izzó kapcsolat volt az övék, tehát hogy egyrészt intellektuálisan abszolút partnerek voltak, ugye együtt dolgoztak, együtt gondolkoztak minden este, tehát tényleg ezek az esték, tehát összeültünk, mindig együtt vacsoráztunk, egymást dicsértük, ez az anyukámnak egy ilyen elve volt, hogy körbe dicsértük egymást, tehát tényleg így ültünk az asztalnál, és mindenki dicsért mindenkit, és közben így beszélgettek a világ dolgairól. Sose volt az, hogy a gyerek előtt, nem tudom, tehát hogy tényleg mindenről. A keresztapám, ő egyébként Roska Tamás volt, emlékszem, hogy ki volt akadva, mert elvittek valami színdarabra, ami abszolút felnőtteknek való volt. Tehát, hogy nem voltak ilyen tabu témák. Ők ugye elsők voltak egymásnak. Ezt egyébként nagyon fontosnak tartották, és ebbe az egybe volt velük vitám, hogy ők pontosabban nem vitám volt, én is azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne az első kapcsolathoz hozzámenni, de hát nem mindenkinek sikerül így, mint nekik. De ettől függetlenül, szóval, hogy ők egyébként mindenben, akár egyébként például a szexualitásról is, az egész házasság szépségéről rengeteget beszéltünk otthon. Tehát, hogy ezek teljesen nyitott témák voltak, de nagyon ugye vallásosak voltak, nagyon betartották a szabályokat. Egyébként ez nekem is nagyon imponált, meg egyébként az az érdekes, hogy mindaközben, hogy egy ilyen lázadó kamasz voltam, voltak ilyen nagyon erős szabályok, meg nekem is nagyon mély hitem volt minden lázadás közepette.
Egyébként én is ismertem mind a kettőt, volt szerencsém hozzá, és egy csodálatos fénykép van mindig előttem, amikor a édesapád nyújtja a kezét, és visszamosolyog rá édesanyát, tehát az tényleg utánozhatatlan, és mutatta ezt az egész kapcsolatot egy kicsi kis papírdarabon. Ők nagyon, nagyon izgalmas tudományos kutatásokat végeztek különböző területeken. Először én Kopp Mária munkásságával ismerkedtem meg, és talán az ragadott meg a legjobban, amikor bemutatta a könyvét, ami a magyar társadalomnak a felfogásáról készült, talán így mondhatom ezt egy kicsikét hát pontatlanul, és abban több izgalmas megállapítás volt, például az is, hogy a magyarok rendkívül mértékben individualisták, ugyanolyan mód mértékben majdnem, mint az amerikaiak. És ezt tapasztalhatjuk azért, sokszor ebbe bele lehet menni, hogy azért engem nem érdekel semmi, én csinálom azt, amit akarok így, úgy, amúgy, és lehet, hogy esetleg a lányuk is ilyen irányba ment el, de az a különbség szerintem a magyar individualizmus és az amerikai között, hogy az amerikaiak azok általában vállalják a rizikót, a magyarok meg azért inkább szeretnének biztonságban élni, tehát a kettő együtt a problémákat hoz, de nem is erről akarok beszélni, hanem egy másik nagyon fontos megállapításukról, ami azt hiszem az ő életükben is megvalósult, hogy aki hisz, az tovább él. Tehát akinek van egy biztos alapja, tudja, hogy miért él, tudja, hogy honnan jön, hová tart, az tovább fog élni. És hát a lehetőségekhez képest én úgy érzem, hogy ők is ezt bemutatták.
Hát igen, igen, amikor aki hisz, a vallását gyakorló emberek, tehát hogy az például nagyon érdekes a kutatásukban, hogy az ateista és a vallását közösségben gyakorló és a maga módján vallásos emberek, és a legegészségesebb, aki a vallását gyakorolja, utána az ateista és a maga módján a legkevésbé. Tehát hogy ez is egy nagyon érdekes, hogy mekkora szerepe van a vallásnak, tehát önmagában a hit, az nem elég, hanem kell hozzá a közösség is, a vallás. Hát mai szemmel egyébként olyan hihetetlen, most Kopp Mária emlékév van, anyukámról elnevezett emlékév, mert 80 éves lenne, és 10 éve halt meg, és egész évben adunk ki róla könyvet, meg készült róla egy film, meg nagyon sokat foglalkozunk az emlékével, és nézem a régi interjúit, olvasom a régi írásaikat, közösen, mert ugye közös volt a kutatásuk, és nem hogy időtálló, hanem a legmodernebb. Tehát most mondjuk van ez a gender vita, és ebben ezek a tudományos megállapítások, hogy mondjuk a vallás egészségvédő és lelki és testi egészségvédő egyszerre, vagy a jó házasság lelki és testi egészségvédő egyszerre. Tehát most ugye a tudomány vallása van a világszinten, és abban a tudomány vallásában bebizonyította, hogy ezek a mi értékeink, ezek mennyire fontosak.
Na, ez nagyon jelentős eredmény.
Igen, ez egy hatalmas dolog, és hát ezért is folytatódott a munkát, tehát ugye a Magatartástudományi Intézet, aminek igazgatója volt a Semmelweis Egyetemen is, folytatja a kutatásait, ugye van most már egy Kopp Mária Kutatóintézet, ami a nevét viseli és hasonló kutatásokat folytat, tehát hogy amit ő elkezdett, az egész egyszerűen világszintű. Egyébként már akkor nemzetközi szinten nagyon elismerték a szüleimet, mert...
Kivéve itthon.
Igen, mert pont az eredetiségük miatt, tehát hogy egy csomóan felkapták a fejüket, tehát olyan. Egyébként nekik azt mondta anyukám, hogy közös agyuk volt, és az volt a jellemző, hogy az anyukám, ő egy ilyen nagyon művelt, okos, de az a klasszikus tudós volt, és akkor az eredetiséget, a fantáziát, azt az apukám vitte vele. Tehát például a kutatásban ugye felmérték a magyar lelkiállapotot, 10 000-es és követéses mintán, ami egy nagyon nagy szám, és akkor az apukám kitalálta, hogy tegyenek bele egy életértelme kérdőívet, tehát hogy látja az életének az értelmét. Akkor voltak benne ilyen állítások, hogy a szomszéd sikerét én kudarcként élem meg. Ez például ugye az anómiás állapot, az a legsúlyosabb állapot, és ezt sajnos Magyarországon elég sokan beixelték. Meg az is például nagyon érdekes, olyan kérdések voltak benne, hogy nem csak az, hogy milyen az anyagi helyzetük, mert azt ugye megkérdezték, hanem hogy hogyan értékeli szegény, gazdag, stb. És olyan érdekes volt, hogy egy csomóan azt mondták, hogy ők szegényebbek az átlagnál, miközben látszott a számokon, hogy mondjuk egy átlag életformát élnek. Tehát, hogy az érzet. Más meg azt mondta, hogy ők egy átlag életet élnek, és közben meglátszott, hogy szegények. Tehát, hogy ez mennyire viszonylagos, hogy ki hogy éli meg a saját helyzetét. És például ebből a kutatásból derült ki, hogy a nők meg tudják ölni a férjeiket, mert ha egy nő elégedetlen a család anyagi helyzetével, abba a férfi belehal. Ennek sok összetevője van, de ugye a magyar férfiak nagyon ilyen klasszikus felfogásúak, hogy ő neki kell eltartani a családot, meg ilyenek.
Azt szeretném megkérdezni, mennyire látták a jövőt? Tehát milyen jövőképük volt? Ez egy érdekes kérdés.
Hát érdekes, annyit gondolkozom, olyan jó lenne, ha... Tehát tényleg van velük kapcsolatom, mert ugye folyamatos ilyen beszélgetek velük, és próbálom kitalálni, meg hát van egy csomó munkájuk, ami alapján lehet tudni. Azt tudom, hogy ugye mondta az anyukám, hogy individualisták a magyarok, de hogyha baj van, össze tudnak fogni, és ez 56, vagy árvizek, és én egyébként ezt éreztem a Covid-ban, egyébként több felmérés is készült a Covid-ban, hogy a magyarok egész jól viselték a más nemzetekhez képest, tehát én azt látom, hogy úgy fúrjuk egymást, meg félünk a szomszéd sikerétől, de azért amikor kell, akkor az ember megbecsönget a szomszédba, hogy hozzak-e kenyeret. Tehát, hogy szerintem ebben van egy nagy muníció, hogy igazából a lelkünk mélyén, tehát a magány az egy iszonyatos vírus, és egy, ezt is ők mondták, és az egyik legnagyobb lelki betegség, vagy tehát ez a, és ez ellen kéne valahogy tenni, és végül is egy baj, az lehet erre lehetőség, hogy összefogjunk. Ők ugye azt mondták, hogy hát amire a három királyfi, három királylány mozgalom épül, hogy ugye a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Ez is egy hatalmas muníció az országban, mert ez egy magyar sajátosság. Tehát Németországban ugyanannyi gyerek születik, mint amennyit szeretnének.
Vagy kevesebb még talán.
Igen. Tehát nálunk van ez, hogy ennyi gyereket szeretnének, és ha most 4 éve mi is felmértük a magyar egyetemistákat, 90%-uk házasságban szeretne élni, tehát nem élettársi kapcsolatban, házasságban, ami hatalmas szám, és ugye 2-3 gyereket szeretnének, tehát ott van a magyar fiatalok lelkében egy-egy nem megszületett gyerek, ami ugye ezért van a mozgalom, hogy mindent megtegyünk, hogy megszülessen, de ez is egy társadalmi, tehát hogy mindenki tehet érte, mert az, hogy megszületnek a kíván gyerekek, az az erős közösségeken, meg a szemléleten múlik. Tehát hogyha azt mondjuk egymásnak, hogy jaj, bekötötték a fejedet, meg azt mondjuk egymásnak, hogy leáll az élet, ahol születik egy gyerek, akkor nem fog megszületni. Ha segítünk egymásnak, tehát pont a szüleim kutatásából kiderül, hogy egy nő akkor vállal második, harmadik gyereket, ha az előzőnél kapott társas támogatást. De a kutatásból kiderült, hogy ez a társas támogatás ugye férj, nagyszülő, testvér, de a szomszéd is. Tehát ha a szomszéd vitt komatálat, meg kicsit vigyázott a gyerekekre, meg odafigyelt, akkor az a nő megszüli a második, harmadik gyerekét. Tehát ezáltal mindenkinek felelősség, hogy megszületnek a gyerekek, annak is, hogy nincs gyereke, vagy nincs társa, vagy egyedül van, ő is igenis tehet azért, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek. És ezt is szeretném még mondani, hogy nagyon fontos, hogy egy csomóan félreértik, hogy mi azt mondjuk, hogy mindenki szüljön gyereket. Nem, hanem hogy ezek mindenki annyit szüljön, amennyit szeretne. Tehát aki nem szeretne, ne szüljön, aki egyet szeretne, szüljön egyet. És mivel ebből a kutatásból kiderül, hogy mennyien szeretnének gyereket, tehát soha ne bántsunk senkit azért, mert nincs gyereke vagy házastársa. Itt, a szívemén mindenki szeretne házastársat és gyereket. És az, hogy nem sikerült, ez a mai kor, mai világ nagyon furcsa állapota. Azért nem szeretne meg a gyerekek, mert nem találnak párt a fiatalok. És biztos, hogy Gyuri atya ezt látja, meg, tehát olyan szintű probléma ez, hogy nem találnak társat az emberek.
Igen, ez az egyik legnagyobb, és az is nagyon érdekes, hogy ilyen vonatkozásban nem számít, hogy most vallásos vagy nem. Tehát rengeteg olyan fiatal jelentkezik ide, hogy nincs vallási, vagy nagyon kevés vallási háttere van, de szeretne családot alapítani, és szeretne gyerekeket.
És ez mutatja, hogy a három királyfi, három királylány mozgalom, amit ugye átvettetek a szüleitektől, az mennyire fontos, és hát hogy áll ez most?
Hát ez úgy áll, hogy amikor meghalt a mama, akkor én átvettem, ugye akkor, amikor még élt az anyukám, tehát 2012-ben halt meg anyukám, 2009-ben apukám, ők alapították a három királyfi, három királyi mozgalmat, És amikor meghalt, akkor nekem még nem volt gyerekem, én meddő voltam, nagyon sokáig nem volt gyerekem, és ezért nekem ez egy ilyen nehéz téma volt, de amikor meghalt, akkor átvettem úgy, hogy nem volt gyerekem. És hát a másik nehézség meg ugye az volt, hogy anyukám egy nagyon ismert tudós volt, és sajnos a tudás nem öröklődik, úgyhogy ezért én nem tudtam úgy vinni tovább, ahogy ő, hanem én újságíró vagyok, és ilyen kommunikációhoz értek, úgyhogy egy kicsit az én tudásomra módosult a mozgalomnak a lényege. És én megmondtam anyukámnak, mert nekem ez egy szolgálat, én ezt önkéntesen vezetem a mozgalmat, hogy addig csinálom, amíg van rá pénz, ember. Tehát, hogy én nagyon szívesen bezárom, mert nem az én játszóterem, de ha működik, működik. Úgyhogy én mindig mondom a mamának, hogy papának, hogy akkor csináljatok valamit. És olyan hihetetlen egyébként itt látszik tényleg, hogy mennyire rá lehet hagyatkozni a Jóistenre, hogyha az emberben nincs görcs, nem akarja csinálni, akkor az hihetetlenül épül. És most, hát most ott tartunk, hogy 25 helyi szervezetünk van önkéntes vezetőkkel, milliókat elérünk az interneten, mit volt a Covid alatt a veszekedés helyett összebújás videóink, ahol azt mondtuk, hogy ne válás legyen a vége, hanem még több gyerek, minden kismamához eljutunk az apa füzet, testvér füzet, nagyszülő füzeteinkkel, van egy ilyen egyszerre felemelt gyerekek világrekordja, ott most éppen 13 ezer gyereket emeltünk, de bármennyi, tehát az végtelenben növekedhet, tehát hatalmas elérésünk van, tehát tényleg egy csoda. De én nem úgy érzem, hogy én vezetem, mondom, a szüleim vezetik a mennyországból, majd szólnak, vagy hát ha egyszer már nem lesz rá se pénz, se ember, akkor bezárjuk, de egyelőre úgy néz ki, hogy pont az ellenkezője, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon örül neki, hogy van egy ilyen. És még azt is hozzátenném, hogy 2013-ban az összes parlamenti frakcióvezető aláírta a nyilatkozatunkat, tehát pártok felett álló gondolat, ez a gyerekszületés, és ez is egy hatalmas dolog, hogy van egy olyan téma, amiben mi magyarok, individualisták tudunk egyetérteni.
És akkor mindjárt hagyd tegyek egy javaslatot a mozgalomnak. Indítsatok egy akciót, hogy mosolyogjátok rá az utcán a gyereküket tologató kismamákra. Akkor talán ezzel is ugye a megerősítést azt meg lehet valósítani. De hát azért ugye nagyon fontos ez a mozgalom is, és örülünk, hogy azért eredmények is vannak, mert egy picikét nőtt a gyerekszám, ha nem is annyira, mint szeretnénk, de mégiscsak azért itt a családokkal egészen másképpen foglalkozik a társadalom is, úgy érzem, az elmúlt 10 évben, mint korábban. De hát azért Skrabszky Fruzsina ugye lehet, hogy nem jó tudós, de azért egy-két dokumentumfilmet elkészített, amik mondhatjuk úgy is, hogy kiverték a biztosítékot, vagy legalábbis nagyon nagy figyelmet keltettek. Hát melyiket emeljük ki? Talán neked adom a lehetőséget.
Hát nem tudom, egyiket jobban szeretem, mint a másikat. Hát ugye csak kronológiailag tudom elmondani, ugye a Büntetlenség az volt az első film, amely felelős 56-os megtorlásokért, becsaptuk, megtaláltuk, aztán bevallottuk, hogy kik vagyunk, és ebből készült az első film, amiből hatalmas botrány lett, mert ő letiltatta, és akkor ezért illegális vetítés volt, de az illegális vetítésen 2000-en próbálták megnézni egy este. Tehát, hogy aztán törvény is lett belőle, tehát az nagyon nagyon nagyot ment.
Szóval a lázadó kamasz azért működött később is, 10 évvel, 20 évvel később.
Hát igen, egyébként kell az adrenalin, tehát az biztos, hogy nekem ezek a filmek, és abban mindig van egy ilyen action, vagy nem tudom, tehát például most legutóbb a 2006-os rendőri brutalitásról készítettem filmet, és akkor oda mentem, és megpróbáltam rávenni, hogy kérjen bocsánatot, tehát hogy nekem ezek a...
És nem kért?
Nem, hát ugye így kinevetett minket, nem tudom, mondta, hogy nem mostuk meg, vagy megmostuk a hajunkat, nem tudom, hogy az áldozatra gondolt, vagy nem. Tehát nagyon rosszul reagált. És hát ez ettől maga az is egy botrány volt, akkor ezt lejött egy csomó médiába. Tehát, hogy minden filmemnek van egy ilyen elő- meg utóélete, amivel így tényleg így szerintem én értek ahhoz, hogy hogyan provokáljak. Tehát a Facebookon is nagyon aktív vagyok, a filmjem is ilyenek, hogy, és nem is annyira filmesnek tartom magamat, hanem inkább egy újságírónak, vagy ilyen, hát lehet, hogy ahogy ezt mondják, ilyen influencer, szóval, hogy aki ilyen mindenféle hatás.
Ezért, ugye?
Hát igen, de nem is az a lényeg, hanem szerintem ami az én értek, hogy így jól tudok bedobni egy témát, amire aztán így ráharapnak, és akkor azon csámcsognak az emberek, de nem csámcsognak, gondolkodnak róla, nem abszolút örülök, hogy akik hozzászólnak, de hogy ez egy nagyon fontos tevékenység ma, hogy nem elég elmondani, amit akarsz, hanem annak kell hatása legyen, az át kell lépje az inger küszöböt, ugye nagyon sok inger ér minket, nagyon sok információ van az interneten, és ez külön nehéz feladat, hogy ebbe a nagy információtengerbe te hogy tudsz mégis hatni, és én ezen munkálkodom a filmjeimmel is, meg a közéleti tevékenységeimmel.
Na most egy dolog érdekel engem, ebben mivel tudtátok rávenni, hogy nyilatkozom? Tehát ha tudtad egy kicsit elemezni az ő jellemét, vagy a habitusát, vagy ő most a szereplési vágy miatt volt, nem tudom, 90 éves korában rávehető arra, hogy odaálljon a kamera elé, vagy és magát hogyan értékelt? Tehát volt-e benne valamiféle, mondjuk azt ilyen furcsa szóval, hogy jó érzés, azok kért, amit tett, vagy esetleg egy kis lelkifurdalás. Ez érdekes lehet.
Hát ugye az úgy volt, hogy ő nem akart nyilatkozni, neki a ügyvédje azt tanácsolta a rendszerváltás után, hogy ne nyilatkozzon. Úgyhogy ezért őt nem is lehetett megtalálni, és nem is akart volna önmagától nyilatkozni, hanem mi ugye becsaptuk, azt mondtuk, hogy ő Márok Papin született, és egy ilyen nagy konspirációval azt mondtuk, hogy Márok Papiról jöttünk, fiatalok vagyunk, és egy almanakot készítünk Márok Papinak, és abba nyilatkozzon, és így a lányán, tehát neki nem is volt meg senkinek a telefonszáma, hanem a lányának tudtuk a telefonszámát, és így összehozott a lánya az apukájával. És akkor ezt, tehát sokszor találkoztunk vele, és ezt a sztorit tartottuk, hogy mi Márok Papiról, úgyhogy nagyon sokat kérdeztük Márok Papiról, ez egy kis falu az ukrán határ mellett. Ahol született.
Hát igen. Azért az ezek szerint fontos gyökere volt
igen,
neki.
Igen, abszolút. És egyébként érdekes volt, mert ott helyben megkerestünk ilyen néniket, bácsikat, akiknek ilyen gyerekkori barátai voltak, és például az egyik nénihez bementünk, és mindenhol Szűz Mária kép, meg második János Pál pápa, és egy ilyen hihetetlen, csodálatos, vallásos asszony volt, de őket kisemmizték, elvették mindenüket, úgyhogy följárt a vasútra dolgozni, hogy valahogy megéljenek a férje, de közben néha meglátom villájába, és ott ebédelt, tehát ilyen furcsák ezek a tényleg, na mindegy, és neki ehhez, tehát a Márok Papi az tényleg nagyon erősen kötődött, és aztán Márok Papi megrendeztünk neki egy ilyen falu gyűlést, ahol már beültettünk ilyen újságíró barátokat, akik elkezdték 56-ról kérdezni, és de ott még nem fogott gyanút, és utána amikor elmentünk hozzá utoljára, akkor felfedtük magunkat, hogy igazából nem Márok Papiról vagyunk, és nem úgy, és hogy igazából minket az érdekelne, hogy kérje bocsánatot, és az pszichológiailag egy nagyon érdekes dolog volt, hogy akkor nem elküldött minket, mi azt hittük, hogy elveszi a szolgálati fegyverét, és ott leszünk elásva Rózsadomb egyik pincébe, de nem, tehát hogy akkor ő így, akkor így elkezdett belőle ömleni a szó. Tehát ez pszichológiailag nagyon érdekes, hogy mintha olyan lett volna, hogy így magába tartotta, és akkor végülis egy kicsit megkönnyebbült, hogy eljött az a pillanat, amitől félt. De hát nem, hát semmit nem bánt. Érdekes kérdés, hogy hol van a lelki ismerete, vagy milyen mélyre sikerült neki így elásni. Folyamatosan hazudott. Tehát egy csomó kérdezték, hogy megszerettem, mert mégiscsak egy bácsi meg ember, 10 órát együtt töltöttünk vele, ő nagyon szeretett engem. De hát nem tudtam megszeretni, mert olyan szinten hazudott. Tehát én tudtam pontosan, hát dokumentumaink voltak róla, hogy ő beleszólt a bírósági ítéletekbe, és amiatt ítéltek el embereket, és ebben szemben ő mindig azt mondta, hogy jaj, azt a bíróság döntött elő, nem csinálsz. Szóval tudtam, hogy hazudik. És innentől kezdve...
Nehéz volt akkor.
Igen. Hát a kognitív diszonanciát akart elkerülni, igen. Ugye, vagy ő magának.
Igen. De nem bánt meg semmit, úgyhogy...
Nem úgy, mint a Kádár János, aki azért végső soron igen. Az utolsó beszédében azért megbánt sok mindent.
Nem láttam benne semmit, és egy kis együttérzés, ezt mutattuk neki Mansfeld Péter képet, mondom, de megvárták, amíg 18 éves, egy kisfiú, hát nem érzi, hogy...
Hát az eszme, nem. Ugye? De azért az mégis csak érdekes, hogy egy ilyen emberben a szülőföld, a gyökerek iránti ragaszkodás mégiscsak megvan, tehát nem teljesen elszabadult és abszolút moral insanity.
Hát igen, tehát voltak benne emberi érzések, tehát hogy egyrészt egyébként, amikor lementünk Máropapiba, ő be akart menni a templomból, mert hogy ő ott minisztrált, és akkor belenyúlt a szentelt víz, és igen. Nem füstölt, úgyhogy ezek szerint a ördögtől nem füstöl a szentelt víz. De hogy oda is, hogy be akart menni a templomba. Akkor utána...
Igen, ezek a gyerekkori élmények.
Igen, végül is a gyerekeit, tehát 4 gyereke volt, azokat szerette a feleségét, és mondjuk az is egy sokat mondó dolog, hogy kérdeztem tőle, mert mi föl voltunk készítve pszichológiailag erre a szembesítésre, és azt mondta a pszichológus, hogy a hiúságára hasonlunk, hogy próbáljuk meg azt mondani, hogy de hát olyan nagy dolog lenne, hogy ön lenne az első, aki bocsánatot kér, aki ezt fölvállalja, tehát ezzel igen. Próbálkoztunk. És akkor a hiúsága növelése érdekében megkérdeztem tőle, hogy hát mégiscsak ilyen magasrangú ember volt, komoly pozícióvát nem környékezték meg önt a nők, és akkor mondta, hogy hát, de hát állandóan megkörnyékeztek, de én nem csaltam meg a feleségemet, amíg nem lett beteg. És akkor, tehát ez a mondata is így annyira abszurd volt, de aztán de nem mentségiként mondom, csak hogy ilyen arcaimmel kóros lett a felesége, és erre értette, csak hogy tehát ebben is, ebbe szerintem sok minden benne van. Tehát egyrészt ő ebben is egy hatalmas jó embernek gondolta magát, hiszen nem csalta meg a feleségét, de aztán ott van, amíg nem lett beteg, tehát hogy azt meg nem tartotta hibának.
Hát igyekszünk ugye bár a bűneinket relativizálni, és akkor elkenni, vagy nem bevallani, tehát azért ez egy nagyon érdekes beszélgetés ilyen tekintetben. Azt hiszem, hogy kedves hallgatóink, nem csak Skrapszky Fruzsináról, nem csak Kopmárjáról és Skrapszky Árpádról hallottunk itt nagyon érdekes dolgokat, hanem az emberi lélekről is. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Köszönöm meghívott vendégünknek, Skrapszky Fruzsinának, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tettek ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő hónap első csütörtökén este 21:05 a Hit és Tudás műsor újabb adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.